Kevesen mondhatják el magukról, hogy több mint két évtizede meghatározó arcai a televíziós híradózásnak. A mai vendégem egy olyan műsorvezető, akit Magyarországon és határon túl is a hiteles tájékoztatás egyik legismertebb alakjaként tartanak számon. Erős Antónia neve összefonódott az RTL televízió híradójával, de a televíziózás mellett számos más területen is aktív. Ez a beszélgetés több szempontból is különleges. Antónia először ad interjút egy erdélyi magyar médiumnak, és most nem csak a híradós szerepben látjuk, hanem személyesebb oldaláról is megismerhetjük. Szó lesz a média változásairól, a hitelesség fenntartásáról és fontosságáról, a szakmai kihívásokról, valamint az önismeret és a hivatás kapcsolatáról. Vendégem tehát Erős Antónia, az RTL híradós műsorvezetője. Szeretettel köszöntelek, és hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásom.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Antónia, négy témakört írtam össze, majdnem mindegyikhez tőled idéztem egy-egy rövid gondolatot, ezeket ismertetni is fogom a beszélgetésünk során. Az első témakör a gyermekkor és az indulás, a második a hivatás, a harmadik Erős Antónia civilben, illetve az utolsó maga a cukor. Melyikkel kezdjünk, mit szólsz?
Hát haladjunk időrendi sorrendben, nézzük a gyerekkort, jó?
Rendben. Hol és milyen környezetben nőttél fel? Mik azok az élmények, amelyek a legjobban meghatározták a gyermekkorodat?
Szerintem nagyjából ugyanazt tudom elmondani, amit hogyha most megállítasz valakit az utcán, aki az nagyjából korombeli, 50-55 éves, azok nagyjából ugyanazt tudjuk elmondani, hogy a 70-es években milyen körülmények között nőttünk fel, vagy nevelkedtünk. De a nevezzük úgy, hogy az akkori számunkra boldog békeidőnek tűnő időszakban, amikor éppen az emberarcú szocializmus kellős közepén jártunk, semmit nem érzékeltünk abból, hogy egyébként milyen atrocitások érhették akkor akár a szüleinket vagy a környezetünket, de mi azt gondoltuk, hogy egy boldog gyermekkorban élünk. Egyébként, hogyha a családi környezetet nézem, akkor nekem egy igazán kiegyensúlyozott boldog gyerekkorom volt. Az apukám tehergépkocsi vezető volt, az anyukám óvónő, mindketten szerették azt, amit csináltak, és engem egész nagy boldogságban neveltek, nagyon vártak engem, mert mielőtt én megszülettem volna, akkor volt egy elvetélt terhessége az anyukámnak, és nagyon-nagyon számítottak arra, hogy én majd megszületek. Persze a legendák szerint, hát akkor még nem volt sok D-s ultrahang, inkább az apukám arra számított, hogy egy kis Antal fog majd születni, hiszen ő is a Antal volt, Erős Antal, és ennek van kötődése Erdélyhez, mindjárt elmondom. Viszont megérkeztem én, és így lettem végül is Antónia, de óriási szeretetben neveltek, illetve nagyon-nagyon várt engem, talán legalább annyira, mint az anyu meg az apu, a nővérem, aki 12 évvel idősebb, mint én, és noha neki más az édesapja, mert az anyukám első házasságából született, ő volt az, aki nagyon-nagyon szerette volna, hogy anyu újra férhez menjen, és neki legyen testvére, és egy új apukája, és aztán mindez meg is történt 1970-ben, amikor én megszülettem. És visszakanyarodva egy picit a családi háttér, hogy nekem miért nagyon kedves az, hogy te megkerestél, és hogy beszélgetünk, ugyan soha nem jártam Erdélyben, valahogy nem úgy alakult az élet. Még az alapítványom is előbb volt Erdélyben, mint hogy én el tudtam volna menni, mert sajnos akkor éppen megbetegedtem, és nem utazhattam velük. No, szóval, hogy apai ágon az Erős család, az erdélyi család, tehát valamikor a világháborúban kezdtek áttelepülni sok-sok-sok gyerekükkel, az apukámnak több mint 10 testvére volt, és költöztek át Erdélyből, Gyergyóhollóson született, és hát én igazából csak a történetekből ismerem azt, hogy ők mennyire szerették az otthonukat, ahonnan elindultak, és ahova hát nem nagyon tért vissza aztán a nagy család. Tehát mindannyian átjöttek Magyarországra, és aztán itt alapítottak családot, illetve a nagyszülők, akik ugye így döntöttek a háború idején, hogy talán majd jobb lesz ez így mindenkinek, jobban tudnak majd boldogulni, ők maguk megteremtették azokat a körülményeket, hogy aztán végül az összes fiúk és lányuk itt lehessen, itt élhessen, és aztán senki nem ment már vissza. De az erdélyi gyökerekről mindannyian tudunk, és van, amikor egyébként azt mondják, hogy valamennyire mégiscsak hallatszik a beszédemen az, hogy mintha lennének. erdélyi gyökerein, nyilván én ezt nem hallom.
Abszolút de, egyébként, de... én sokszor megfigyeltem a hangsúlyaidban, nagyon tisztán hallatszik. Én egyébként feltételeztem...
De volt már, hogy ilyet jeleztek vissza, és nagyon érdekes volt, mert ugye hát én soha nem éltem ott, illetve nem volt semmilyen kapcsolatom az erdélyiekkel, azon kívül, hogy nyilván a rokonaim, az édesapám, ők mindannyian úgy beszéltek, ahogy beszéltek, de azt meg az ember magába szívja, és nem tudatosan alakítja azt, hogy mit hogyan ejtsen ki.
Gyermekkorodban milyen álmokat dédelgettél egyébként? Mindig is újságíró, televíziós műsorvezető szerettél volna lenni, vagy más terveid is voltak fiatalon?
Soha életemben nem voltak ilyen terveim. Leginkább azért, mert hogy az előbb mondtam, ez az átlagos 70-es, 80-as évekbeli lét, ez nagyon leegyszerűsítette a dolgunkat, meg is nehezítette, de le is egyszerűsítette. Mindjárt elmondom, hogy miért, amikor a gyerekeim, akik 16 évesek lesznek nyáron, így azon töprengenek és kicsit félnek is, hogy majd ők mivé válnak, ha felnőttek lesznek. Mit fognak ők csinálni, miből fognak megélni, akkor azt szoktam mondani nekik, nem a napokban is a lányomnak ezt mondtam, hogy figyelj, amikor én annyi idős voltam, mint te, akkor körülbelül annyi választási lehetőségem volt, hogy szakközépiskola vagy gimnázium, és általában egy, hiszen egy 10 000-es kisvárosban laktam. Ha nagyon-nagyon okos vagy, akkor választhatod, hogy orvos leszel, vagy jogász. Ha úgy érzed, hogy kevésbé vagy okos erre, akkor dönthetsz úgy, hogy pedagógus, és hogyha egyébként ez sem egy eléggé elérhető cél, akkor pedig válasz magadnak szakmát, kislányom, legyél kozmetikus, fodrász, és aztán itt sorolhatnám. Szóval, hogy picit egyszerűbbek voltak az utak ebből a szempontból, és ez a józanész, ami a szüleimet nyilván akkor is mozgatta és vezérelte, az azt mondta, hogy hát akkor miért ne lehetnél pedagógus? Egyébként nem ők maguk mondták meg, ezt én magam is úgy gondoltam mondjuk ebben az időszakban, 14-15 évesen, hogy elvégzem a gimnáziumot, felvételizem a tanárképzőre, és ez így is történt. Tehát végül ugyan a tanárképzőre nem vettek fel, de egy évig tanítottam, és utána az újabb felvételi nekifutás után végül a kaposvári tanítóképzőre kerültem, és azt végeztem el, tehát hivatalosan én tanítónő vagyok, méghozzá könyvtárszakos tanító, ami után egy teljesen véletlen folytán az egyik tanárom javaslatára elmentem a Kaposvári Városi TV-be egy beszélgetésre, ahol éppen fiatal, tapasztalatlan riportereket kerestek, és egyből ajánlottak is állást, ami csak abból adódott, egyszerűen egy talpaesett megtartottak, és aztán ott ragadtam. Tehát a friss tanítói diplomámmal elkezdtem riporterkedni, tanulni a tévézést, amit szinte együtt tanultunk, mert akkoriban a városi tévés szakemberek sem voltak még annyira képzettek, mint mondjuk most lennének, és innentől kezdve viszont már valahogy annyira beszippantott ez a dolog, hogy soha többé nem merült az fel, hogy visszamenjek a tanítói pályára.
De feltételezem, hogy szerepelni azért mindig szerettél, tehát valamilyen szinten az életed részét képezte ez a dolog, nem? Vagy idővel beletanultál ebbe is?
Igen, egyrészt ez azért tanulható, bár mind a mai napig vannak a pályán olyan kollégáim, akikben annyira erős az exhibicionizmus, egoizmus is nyilván, de az exhibicionizmus, hogy noha végig remegik az adott műsort, amiben éppen szerepelnek vagy dolgoznak, azaz végig izgulják, és izzad a tenyerük, és nem is tudom, hogy érik túl, mégis annyira erős a képernyő iránti vágyuk, hogy az izgalom ellenére is szeretnének ott maradni. Magyarul vannak ilyenek is. Én mondjuk sosem voltam ez az izgulós fajta. Igen, abban igazad van, hogy az óvodában, az iskolában is már én voltam az a gyerek, aki biztos, hogy verset mondott az évnyitón, meg az évzárón, meg különböző szavaló és szép kiejtési versenyekre. Ezek Kazinczy díjas is vagyok. Tehát ilyen Kazinczy szép kiejtési versenyekre járt. Tehát tulajdonképpen a szereplés az sosem volt tőlem idegen. Ugyanakkor az... soha nem merült fel bennem, hogy például színészi pályára lépjek, és ez azért, hát nem is az, hogy érdekes, csak ugye nagyon sokan vannak például a televíziós pályán olyanok, akik mondjuk a színműre jelentkeztek, de oda nem vették fel, és aztán a televízióban kötött ki. Nekem soha nem volt ilyen ambíció, mert noha szerepelni szerettem, vagy megmutatni magamat, meg azt, amit tudok, azt soha nem tudtam elképzelni, hogy hitelesen el tudjak játszani bármit is, akár a színpadon, akár filmben, tehát ilyen ambícióim nem voltak soha.
Azt mondod az egyik interjúban, hogy nekem ez a hivatásom, soha nem tudnám megunni. Valamilyen szinten azért a híradózás is egy szerep, nem?
Hogyne, hát tulajdonképpen minden, amiben te vagy most, te vagy a riporter szerepében, én vagyok az interjú alany szerepében. Tehát ez is egy szerep, amit felveszünk abban a pillanatban, hogy elkezdünk egy beszélgetést. Vagy amikor majd munka után hazamegyek, akkor nyilván az anya szerepben, meg a feleség szerepben, meg a barát szerepben tűnök fel. Tehát igen, ugye, hogyha végig gondoljuk, az élet sok-sok szinterén sokféle szerepet veszünk fel, jó értelemben, hát így alkalmazkodunk, és így használjuk a különböző tulajdonságainkat egyébként természetesen és öntudatlanul, és hát jól vagy rosszul. De igen, a híradózás is természetesen egy szerep, amit bizonyos értelemben magára kell öltenie az embernek abban a pillanatban, hogy bejut a stúdióba, vagy elmegy tudósítani valamiről, de én azért mondtam azt, hogy ez nem esik nehezemre, és korábban is nyilatkoztam erről persze, mert úgy gondolom, hogy a személyiségemtől nem áll távol. Tehát nyilván, hogyha valaki mondjuk valójában show műsorokban szeretne szerepelni, vagy valóságshowban, vagy nem tudom, szórakoztató műsorban, mégis valahogy a híradós pályára keveredik, az valószínűleg nagyon-nagyon nehezen tudja felvenni ezt a szerepet. Az én mindennapi gondolkodásom és az életem, így általában véve a kiegyensúlyozottságom és a kiegyensúlyozottságra való törekvésem, az egyáltalán nem áll távol magától a híradós szereptől, hiszen a híradózásnak is ez az egyik alapvetése. Kiegyensúlyozottság, hitelesség, minden oldal megszólaltatása, nem kommentatív jelleggel, tehát mindenféle kommentár, hozzáfűzött vélemény nélkül. Tehát ez a fajta kiegyensúlyozottság nekem tetszik, szeretem, és egyáltalán nem nehéz nekem ezt felvenni abban a pillanatban, hogy odaülök a kamerák elé, és elkezdem mondani a híreket.
Ugye említetted te is, hogy nem műsorvezetőként kezdted a pályádat, hanem riporterként, és rólad igazán el lehet mondani, hogy megmásztad azt a bizonyos ranglétrát. Emlékszel arra a napra, amikor először beültél a híradós székbe?
Ez egy nagyon jó kérdés, abban a szempontból, hogy ez a székbe való beülés, az nem az RTL-ben történt, hanem és még nem is Kaposváron, mert ott én annyira zöldfülű voltam, és hát egyébként fiatal is nyilván, és azért ehhez kell egyfajta tapasztalat is, hogy valaki egy híradós székbe merjen ülni, hogy ez Pécsen történt meg, ami ma már nem létezik, a körzeti televíziók, a Magyar Televízióhoz tartozó körzeti televíziók akkor még működtek az ország különböző pontjain. Én akkor a Pécsi Regionális Televízióban dolgoztam, és a legelső híradós műsorvezetői megszólalásom az egy reggeli híradóban volt, ami egyébként azért volt vicces, mert az élőadásban voltam, amikor még nem gondoltam, hogy ez már az élőadás. Valójában egy rendezői hiba történt, többször kipróbálták a főcímet, és aztán nem szóltak, hogy a harmadik próba az már nem próba, hanem az már az élőadás. Az a szerencse, hogy mint ahogy általában nem is nagyon szoktam bakizni, akkor sem bakiztam, de én azt gondoltam, hogy egy próba, elmondtam a beköszönést, elmondtam az első felkonferáló szöveget, ugye mi úgy hívjuk, hogy felkonf, az egyébként maga a hír. Ezt elmondtam, és utána elindult az első tudósítás, és így kinéztem a kamera mögé, hogy most tulajdonképpen mi van, és akkor szólt a rendező, hogy ja, hát ez már az adás. Szóval így indult az első híradós műsorvezetés. Ott egyébként én még nem voltam állandóan képernyőn, időről időre levettek, mert hát azt gondolom, hogy voltak ott olyan kollégáim, akik nem feltétlenül támogatták azt, hogy én már képernyőn legyek állandóan. Szerepet játszott ebben nyilván némi féltékenység is, de hát ez minden szakmában így van. Tehát nem voltam állandó képernyős, de akkor már rendszeresen feltűntem, hol a hétközbeni heti háttérműsorokat vezettem, magazinműsorokat, hol pedig a regionális híradót, de elsősorban én ott riporter voltam, és így keresett meg aztán később az RTL. Ugyan az RTL-nél már csak műsorvezetői szerepre kértek fel.
Volt-e olyan pillanat az első hónapokban, amikor úgy érezted, hogy hát Antónia, túl nagy fába vágtad a fejszédet?
Szakmailag nem. Tehát szerencsére, amit az előbb mondtam, ez szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy valaki ne belecsöppenjen valahonnan egy híradós székbe, hanem igenis előtte tanulja meg, hogy mi a híradózás, hogyan kell hírt írni, hogyan kell elkészíteni egy tudósítást, egy riportot, mit kell csinálni egy élő bejelentkezésnél, hogyan készül egy híradós tudósítás. Tehát, hogyha ezeket nem tudod, akkor nem tudsz szerintem hitelesen híradózni, és utána milyen alapon ülsz be egy műsorvezetői székbe. szakmailag én úgy gondolom, hogy akkor már azért felkészült voltam erre a feladatra, hiszen sok éven keresztül híradóztam. Amire igazán nem voltam felkészült, az inkább a fővárosba való költözés, hiszen addig még Pécsen éltünk a férjemmel, ott is házasodtunk össze, és valahogy azért én jól éreztem magam ebben a pécsi körzeti televíziós közegben, és nem is terveztem azt, hogy Budapestre, eleve az, hogy Budapestre költözzünk, az egy óriási kihívás volt. Másrészt persze, hát nyilván tartottam attól is, hogy a vidéki lány majd vajon itt megfelele a nagy budapesti tévések elvárásainak. Aztán rájöttem, hogy a nagy budapesti tévések pontosan annyit tudnak erről a szakmáról, vagy némelyek még kevesebbet is, mint én. Úgyhogy azért mondom, hogy szakmailag nem éreztem azt soha, hogy hátrányban lennék, vagy persze, hát nyilván tanulni, folyamatosan tanultam, de ez nem riasztott el, vagy vissza. De a budapesti lét maga az azért nagyon ijesztő volt. A fővárosban élni, egy másfél milliós nagyvárosban, egy maximum 200-250 ezeres város után, ahol egyébként nem ismertem senkit, nyilván persze itt volt a férjem, és ő volt az elsődleges. Nekem akkor az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy az akkori RTL-es csapat, ugye nyilván a kezdők lelkesedésével, hiszen akkor még fél éve működött csak az RTL híradó, egy nagyon összetartó, nagyon jókedélyű, jó hangulatú társaság volt, ahova pillanatok alatt befogadtak, valahogy talán érezték is, hogy kell az, hogy egy kicsit támogassanak így, úgy, amúgy, és ezért nem volt olyan összejövetel, ahova ne hívtak volna el minket a férjemmel együtt, aki egyébként később a Barátok köztnek a stábjában ő kezdte felépíteni az akkori Barátok közt stúdiót világosítóként, és nagyon-nagyon sokat mozogtunk ebben a közegben, így tulajdonképpen az akkori kollégáim rettentő sokat segítettek abban, hogy megszokjam azt, hogy most már a fővárosban élek, és hogy érezzem azt, hogy befogadott engem ez a közösség.
Mi volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy jó, akkor bevállaljátok azt, hogy Pécsről felköltöztök Budapestre? Mi miatt döntöttél így? Tehát maga a híradós műsorvezetés, az úgynevezett presztízs, vagy a kíváncsiságod?
Sok minden játszott itt közre egyébként. Alapvetően a férjem előbb mondta ki, hogy költözünk, mint én, mert hogy ő korábban már több megkeresést kapott, és már nagyon-nagyon hozták volna őt testre dolgozni, nagyon jó szakembernek számított, de ő mindig azt mondta, hogy addig, amíg nekem itt nincs munkám, addig ő egyedül nem fog elindulni, és nem hagy engem ott Pécsen. Aztán pedig, amikor úgy alakult, hogy engem megkerestek ez a semmiből szinte, Budapestről, akkor több felkérésem is volt, ugyanakkor az RTL volt az ezek közül, ami konkrétan arra vonatkozott, hogy egy országos híradó műsorvezetőjeként, vagy műsorvezetőjének kerestek meg. Ez nyilván óriási presztízs, az a feladat, amire korábban azért már vártam, és úgy gondoltam, hogy sokat is dolgoztam azért, hogy ez megtörténjen, hiszen azért is kerestek meg, mert a korábbi riporteri munkámat ismerték, és különböző helyekről, különböző forrásokból, és ők kerestek meg. Tehát én nem kopogtattam be az RTL-hez, hogy na, akkor én szeretnék idejönni, és teszteljenek, vagy nézzenek már meg, hanem az RTL keresett meg. Tehát ez a másik nagyon fontos érv. A harmadik, vagy az első, nem is tudom, a férjem, aki ugye mindig azt mondta, hogy nekem Budapesten a helyem, és nem egy vidéki stúdióban, mert hogy odavaló vagyok. Ezért mondom azt, hogy szinte ő előbb mondta ki az igent, mint én. És hát persze, hát a kíváncsiság is, és azért azt meg kell jegyezzem, hogy az akkori körzeti televíziós főnökeim, vezetők úgy engedtek el akkor, hogyha esetleg mégsem válik be ez a nagy budapesti tévézés, akkor visszavárnak. Más kérdés, hogy utána aztán nem sokkal meg is szűntek a körzeti televíziók, mert megszüntette azokat a kormány, de valójában érezhettem azt, hogy nincs olyan nagy tét, mert hogyha mégsem válik be a dolog, akár nekem, akár én nem válnék be az RTL-nek, akkor van visszavezető út. Nem, hogy nem haraggal jöttem el, hanem nagyon-nagyon szurkoltak nekem, és ez is nagyon jól esett. Aztán a későbbiekben már fel sem merült egyébként, hogy aztán hazajöjjünk, mert ahogy mondtam is, befogadtak, jól éreztem itt magam, jól éreztük magunkat, beilleszkedtünk, mindkettőnknek megvolt a feladata, a munkája, a baráti körünk is úgy alakult itt, hogy lehetett azt érezni, hogy tényleg most már nem csak így lógunk a levegőben vidéki televíziósként, és ha nem is rögtön, de azért néhány évvel később végre hitelből, de tudtunk lakást venni, az ugye már egy fontos lépés, akkor már nem csak egyik albérletből a másikba költözöl, hanem úgy érzed, hogy kezdesz valóban beilleszkedni, letelepedni. Tehát szerintem ezek voltak azok a pontok, amik eldöntötték, hogy maradunk.
Azt mondod az egyik podcast beszélgetésben, és nagyon szerettem ezt a mondatodat, hogy egy képernyős páros akkor jó, ha nagyon utálják, vagy nagyon szeretik egymást. Szerinted miért alkottok jó híradós párost Szellő Istvánnal? Elvégre lassan 30 éve ültök együtt kamerák elé esténként, és ez már a média történelem része. Mi a titka ennek a stabilitásnak?
Egyrészt szerintem minden hírműsornak az az egyik titka, hogy az egyik legstabilabb pontja bármely televíziónak és a nézők életében is. Nem véletlen, hogy például a kezdési időpont az egy olyan valami, amihez lehet igazodni, hogy este 6-kor van az RTL híradó, és akkor ezt mindenki tudja, és mindenki odaül és várja, hogy kezdődjön a műsor. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a híradónak és a híradózásnak, hogy legyenek olyan biztos arcai, akikhez szintén lehet igazodni. Ezt a néző nem is fogalmazza meg, de hogyha minden nap vagy havonta váltogatnák azokat az arcokat, akik megjelennek a híradóban, akkor azért valamennyire csak felvetné azt a kérdést, hogy mennyire hiteles, mennyire jó az a csapat, amelyik dolgozik, hogyha állandóan váltogatni kell az arcokat. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ha egyébként nagy valószínűséggel Guinness rekorderek vagyunk, már abban az értelemben is, hogy hány éve híradózunk, vagy hány éve híradózunk párban, és ezentúl, hogy hány éve vagyunk ugyanannál a csatornánál, ha ezt így összerakjuk, akkor valószínűleg az biztos, hogy magyar rekorderek vagyunk, de hogy akár még nemzetközi is, még akár ezt is meg lehetne nézni, de nyilván nem a rekordokra hajtunk. Az nagyon fontos, hogy egy híradós csapatnak a gondolkodása, az értékrendje hasonló legyen. Nyilván vannak eleve etikai és szakmai szabályok, amik szerint mi dolgozunk, és ezek részben nemzetköziek, részben pedig a saját etikai kódexünk mentén tesszük, amit teszünk, és ehhez az is hozzájárul, illetve azt is segíti, hogy bármely híradós páros jól tudjon dolgozni. Ezen kívül nyilván, amit mondasz, persze, hát én ezt a nagy színész párosokra mondtam elsősorban, de a műsorvezetőkre is igaz, hogy működtetheti az is, hogy kedvelik egymást, és az is, hogy mondjuk gyűlölik egymást, mert mindegyikben van energia. És elsősorban én arra mondtam, hogy az a legrosszabb, hogyha két nagyon szürke ember ül egymás mellett, akik egyébként semmit nem váltanak ki egymásból. És valószínűleg azért működik jól ez a páros, mert egyrészt az idő megérlelte, másrészt azért, mert hasonló a gondolkodás a híradózásról, és ez valószínűleg az embereknek is átjön. Emellett egyébként mind a ketten viszonylag jókedélyű emberek vagyunk, szeretjük, hogyha jó a hangulat körülöttünk, és nem szeretjük a teljesen fölösleges konfliktusokat az egészséges viták mellett, mert az elkerülhetetlen, és fontos is egy szakmai közegben, de alapvetően ebből a szempontból hasonlóan gondolkodunk, és szerintem mindössze ennyi, ami kell ahhoz, hogy akár 25 évig vagy 30 évig jól működjön egy híradós műsorvezető páros.
Említetted a hitelességet is. Mitől lesz valaki, mondjuk egy újságíró, igazán hiteles? Melyek azok az értékek, amelyekre szükség van? Illetve mitől lesz valaki jó híradós?
A hitelességnek az alapja is, ehhez nem kell híradózni, az szerintem úgy nagyjából a következetesség és az igazmondás. Hogyha ezt híradóra bontjuk le, akkor szerintem azért az is egy részét képezi ennek, hogy nagyjából ugyanazt mond mindig bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és mondjuk az életedben is azt képviseld, amit a képernyőn. Tehát, hogyha mondjuk én különböző nem a híradóhoz tartozó dolgokról nyilatkozva össze-vissza beszélnék, és hol ezt mondanék, hol azt, és aztán az is kiderülne, hogy időnként füllentek, és nem azt mondom, amit gondolok, vagy amit csinálok, akkor megkérdőjeleződhetne a híradós létem is. Tehát, hogy szerintem azért valahogy ezek így összefüggenek egymással, hogy abban a mindennapjaidban is hiteles tudjál maradni, és nagyjából ugyanazokat az értékeket képviseld. A híradózásban pedig ez egy alapvetés, tehát amiről beszéltünk az előbb is, a kiegyensúlyozottság, a mértékletesség, az, hogy több forrásból megerősített információkat adjunk közre, hogy ezt világosan, érthetően, közérthetően fogalmazzuk meg, ami ugye például konkrétan az én feladatom is estéről estére, és hogy ne tegyünk hozzá semmilyen kommentárt, hogy ne alkossunk véleményt, hanem hagyjuk, hogy a néző alkosson véleményt, adjuk közre azt, hogy mi történik idehaza, vagy akár a nemzetközi szintéren, és utána a néző dönthesse el, nyilván úgy, hogy azt is elvárjuk, hogy tájékozódjon több forrásból. Szóval, hogy a néző dönthesse el, hogy a világról mit gondol, hogy mi a véleménye. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy egy híradós soha ne erőltesse rá a véleményét, és ne is alkosson nyilvánosan véleményt olyan kérdésekben, amelyek kizárólag az emberekre tartoznak a mindennapjaikban. Tehát, hogy például soha nem mondja azt egy híradós, hogy éppen kire szavaz, vagy hogy mások kire szavazzanak.
Rólad igazán elmondható, hogy a képernyőn mindig határozott, kiegyensúlyozott és profi vagy, és gyakran mondják rólad meg alapjáraton a híradósokra, hogy ridegek és kimértek. Milyen ember vagy, amikor lekapcsolják a kamerát és elhagyod a stúdiót? Mennyire nehéz levetkőzni ezt a híradós zakót szerepet? Illetve beszivárog a hivatásod a magánéletedbe? Mondjuk hallottál már olyant egy családi ebédnél, hogy Antónia, ez annyira híradós volt?
Ilyet csak a gyerekeimtől hallok, amikor elkezdem őket azzal riogatni, hogy nem is tudom, figyeljenek oda a villamoson, nehogy valaki ellopja a telefonjukat, nehogy megtámadják őket, menjenek át a másik oldalra, hogyha nincsen közvilágítás. Tehát most sorolhatnám a miért kell bukós sakot viselni akkor is, hogyha bérelnek egy elektromos rollert, és akkor jön az, hogy na jó, adjuk már, ne hozzad haza a híradót. Szerintem ez teljesen normális két kamasz gyereknél, aki éppen mindenre gondol, csak a veszélyekre nem. Ettől még én nyilván ezeket ugyanúgy elmondom minden egyes alkalommal, nem fogom vissza magamat. Tehát ilyen értelemben előjön néha ez a ne legyél már híradós mama, mert ők mamának szólítanak. De hát a hétköznapokban egyébként meg ugyanolyan vagyok, mint bárki. Tehát, hogy nincsenek különösebb a lűrjeim, és nem vagyok híradós a boltban, amikor bevásárolok, vagy amikor elmegyek az orvoshoz, hanem ugyanúgy élem az életemet, mint bárki más.
A családod egyébként hogyan tekint rád? Nézik esetleg az esti híradót a gyerekeid, a férjed vagy a barátaitok, illetve a gyerekeid hogyan szokták meg azt, hogy az édesanyjukat mindenki felismeri az utcán? Feltételezem, hogy ők ebbe belenőttek, de mégis volt egy ilyen felkészítés otthon, hogy ha elmentek a boltba, akkor valószínűleg, nem tudom, leállít egy-két ember egy fotóra, vagy kérdez valamit.
Egyrészt a gyerekeket mi mindig is óvtuk a nyilvánosságtól, tehát nagyon-nagyon ritkán, nagyon, hát azt mondom, különleges egy karácsony anyák napja. Tehát mondjuk mindig volt egy apropója, hogyha esetleg ők megjelentek velem akár egy magazinban, nem rendszeres szereplője a médiának, és amíg csak arról van szó, hogy én vagyok az édesanyjuk, addig nem is fognak. Ők akkor válhatnak szereplővé, ha valami olyasmit csinálnak, ami miatt ez érdekes vagy indokolt. Tehát erre mindig is odafigyeltünk, ebben megállapodtunk már az elején. Az, hogy hozzám odalép valaki, vagy kér egy fotót, vagy csak megkérdezi, hogy hogy vagyok, azt ők megszokták kiskoruktól, és ezt különösebben nem is kellett magyarázni. Sokszor egyébként az derül ki, hogy az osztálytársaik nem is tudják, hogy én vagyok az anyukájuk, különösen most már, hogy középiskolások, és ugye ott az ember nem rendszeresen forog, legalábbis én nem nagyon teszem be a lábam a gimnáziumaikba. És én azért valóban az előfordult már, hogy összefutottunk valahol, és akkor mondták a gyerekemnek az osztályt, és nem mondhat, hogy ő az anyukám. Azt mondta, hogy oké, de miért is mondtam volna. Szóval, hogy nem játszik ez túl nagy szerepet. Én azt gondolom, hogy különösebben nem nézik a híradót, ha valaki véletlenül nézi, akkor azért nézi, mert az RTL híradót akarja nézni, és nem miattam. Már úgy értem, hogy akár a baráti körünkből is, tehát nem miattam néznek, vagy fogyasztanak híreket, hanem azért, mert tájékozódni vágyó kíváncsi emberek, akik szeretnék tudni, hogy hiteles forrásból is kiderüljön, hogy mi történik az országban.
Te első perctől jól kezelted egyébként ezt az ismertséget?
Az én helyzetem nagyon-nagyon könnyű volt, mert amikor én ismerté váltam, az egy hosszú folyamat volt, és nem egyik percről a másikra történt, mint manapság. Tehát ma valószínűleg ez sokkal nehezebb. Éppen ezért nagyon-nagyon fokozatosan történt az, hogy engem megállítottak volna az utcán, hogy egyáltalán megismertek volna. Szerintem eltelt egy év is, mire jött az első olyan, hogy mondjuk megállítottak és kértek tőlem aláírást, és éppen ezért ez nem volt teher, vagy nem volt. Egyébként meg miért lenne teher? Szóval oda jön valaki tök kedvesen, és mond valami néhány szót, hogy vagyok, vagy mik lesznek ma a hírek. Ez szerintem a minimum, amit megtehetünk, hogy válaszolunk rá.
Volt egyébként olyan tévés élményed, ami örökre megmaradt az emlékezetedben, illetve izgulsz-e még híradók előtt?
Nem nevezném ezt izgalomnak, mert inkább azt mondanám, hogy ez egy kellemes feszültség, ami viszont, ha már nincs, akkor nem szabad bemenni a stúdióba. Tehát szerintem ez egy olyan munka, amihez azért kell egyfajta érdeklődés, hogy fennmaradjon, mert különben miért is csinálod. Úgyhogy ilyen értelemben izgalom nincs. Nem tudom, hogy milyen meghatározó élményre gondolsz, vagy hogy...
Hát most hirtelen a 2001-es szeptember 11-i amerikai terroresemény jut eszembe, ami azt hiszem, hogy valahogy neked is megmaradt az emlékezetedben. Ilyen horderejű dolgokra gondolok egészen pontosan.
Hát én úgy gondolom, hogy olyan nincs, aki akkor nem csak hogy a médiában dolgozott, hanem egyáltalán, aki emlékszik erre az időszakra, és akkor mondjuk már kicsit is felnőtt volt, nincs olyan ember, aki ezt elfelejteni. Szerintem nagyon sokan most is, ha ezt a dátumot említed, akkor tudják pontosan, hogy hol voltak, mit csináltak abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy mi történt. Mert ez valóban sokkoló volt, megrázó, újságírói, híradós szempontból egy pedig egy óriási kihívás egyébként, ami nagyon-nagyon jellemzi az RTL híradót, és akkor is ez történt, hogy úgy általában véve is én azt gondolom, hogy egy nagyon magas színvonalon egyenletesen nagyon jó teljesítmény nyújtó csapatunk van, és ez mindig így volt. Noha, nyilván azért van cserélődés. De különösen akkor, amikor valamilyen krízis helyzet áll elő, és ez aztán tényleg egy krízis helyzet volt, akkor valami olyan elképesztő összefogás alakul ki mindenféle felső utasítás nélkül, ami példaértékű. Tehát ott nem volt olyan ember, aki abban a pillanatban, ha éppen nem volt beosztva, kérdés nélkül ült az autóba, szállt fel a tömegközlekedésre és jött be dolgozni, telefonált mindenki, miben tud segíteni, mit tud hozzátenni, kerestük a külföldi kapcsolatokat, kit tudunk bekapcsolni élőadásba. Tehát olyan csapatmunka állt össze, ami mondom, illetve nyilván minden nap ettől működik a híradó, mert ez egy csapat, és ez csapatmunka, de ebben a helyzetben is az mutatkozott meg, hogy valami elképesztő erő van ebben a társaságban.
Mi az, ami frissen tart, ami miatt nem égtél ki soha?
Maguk a hírek. Mindkét egyforma nap. Tehát, hogyha ha igazán érdekes, változatos munkát akarsz magadnak, akkor szerintem ez az egyik legjobb, hogyha tudod jól és szabadon csinálni, hogy mondjuk híradózol, vagy újságíró, vagy hát szóval nincs két egyforma napod. Persze vannak rutinok, amit minden nap végig csinálsz, hiszen én is beértem már a munkahelyemre, nézem át a mai menetrendet, hogy körülbelül mit lesznek, aztán majd nyilván elmegyek a sminkbe, meg ruhát választani, meg elmondjuk az első promóciókat, tehát van egy rutin, egy napi rutin, de amellett nincs két egyforma nap.
Soha nem kaptál olyan lehetőséget, ami miatt megfordult a fejedben, hogy mondjuk csatornát válts, vagy esetleg más hivatásod legyen? Soha nem voltál elbizonytalanodva magadban?
Megkeresést persze, hogy kaptam, de szerintem a hűség az egy nagyon fontos dolog az ember életében. Akár egy hivatáshoz, akár munkahelyhez, akár barátokhoz, akár a családodhoz, a szerelmedhez. Tehát a hűség az egy fontos, nagyon fontos dolog az én életemben. És ugyan kerestek meg kvázi jobb ajánlattal, ha így nézve, csak csábító ajánlattal, tulajdonképpen még tárgyalásig sem jutottunk el, mert akkor is fontos volt nekem az, hogy egy olyan csapatban dolgozhatok itt, amit nagyra értékelek, úgy gondolom, hogy engem is nagyra értékelnek itt az RTL-nél, megvan a helyem, megvan a státuszom, amiben jól érzem magam, és csak akár mondjuk jobb fizetésért, vagy néhány jobb feltétel miatt nem mondtam igent. Nem is gondolkodtam el rajta. És a híradózást meg tulajdonképpen soha nem gondoltam azt, hogy mást kéne csinálnom. Nyilván ebben az is szerepet játszik, hogy azért mindig vannak olyan feladatok is, ami a mindennapi híradózásból kimozdít. A választási időszakok, a különleges események, most ugye említetted éppen szeptember 11-ét, vagy akár olyan felkérések, ami egy másik típusú műsor, de azért közel van a hírekhez, mint például a Praxis magazin, vagy korábban, amikor még az Akták című műsort vettem át, és azt vezettem. Tehát mindig van valami, ami a mindennapi híradózást még egy picit feldobja.
Beszéljünk egy picit az Egy Csepp Figyelem Alapítványról is. Ugye 1995-től 25 éves korodtól egyes típusú cukorbetegséggel élsz. A cukorbetegséggel való személyes érintettséged vezetett 2005-ben az Egy Csepp Figyelem Alapítvány megalapításához. Milyen volt megtenni ezt a lépést, illetve honnan jött az ötlet?
Hát a lépés az sok lépésből állt, és nem is volt annyira egyszerű. Valójában
Az történt, hogy miután az RTL-ben képernyőre kerültem, és egyre többen ismertek meg, egyre több cég is keresett meg, hogy cukorbetegséghez kötődő kampányokban dolgozzam velük, ami nagyon jó lehetőség volt, de azt is láttam, hogy ezek általában egy hónapig tartanak, 6 hétig tudott, és egyre inkább azt láttam, hogy a cukorbetegségről folyamatosan beszélni kell, hiszen az emberek többsége nem tudja, hogy mi ez, nem tudja, hogy bárki érintetté válhat bármilyen életkorban, hogy mik a legkomolyabb veszélyei, szövődményei, hiszen nem önmagában veszélyes, hanem a szövődményei miatt, és hogy ezt a felvilágosító munkát nem kampányszerűen kell csinálni, hanem folyamatosan. Ezután persze még eltelt jó néhány év is érlelődött, hogy ezt hogyan tudnám valahogy tettő alá hozni, amíg odáig jutottunk, hogy igazából a férjemmel, illetve a legközelebbi barátainkkal agyaltuk azt ki, hogy kéne valami nagy rendezvény, ami összefogja a cukorbeteg társadalmat, és ezzel próbáltunk házalni különböző cégeknél, hogy hogyan tudunk egy igazi országos nagy rendezvényt megcsinálni. Az akkor egyébként nem jött össze, de időközben olyan partnerekkel ismerkedtünk meg, akik nagyon sokféle problémát hoztak elénk. Például azt, hogy Magyarországon akkor nem lehetett gyógyszertárakban vércukorszintet mérni, amire azt mondod ma, hogy mi, de ez valami őrültség lehet. Nos, ez akkor a létező valóság volt, és eredetileg részben a rendezvény későbbi létrehozása, részben pedig ennek a programnak az elindítása volt az, ami miatt papíron is létre kellett hoznunk el az alapítványt. Nyilván gondolkoztunk, hogy az egyesület legyen, mi legyen maga a szerveződés, de arra jutottunk, hogy az alapítványi forma megfelelő, hiszen mi nem beteg szervezet vagyunk. És ezek után kezdtük el felépíteni a különböző programjainkat. Rögtön az indulás éve végén megcsináltuk az első Egy Csepp Világnapot, ez lett ugye az igazi nagy cukorbeteg rendezvény, ami ma már 20 éves és az ország legnagyobb cukorbetegséghez kötődő rendezvénye, azzal együtt, hogy ezt is mi kinyitottuk, hiszen azt mondtuk, hogy itt nem csak a cukorbetegeket várjuk, hanem mindenkit. Nagy családi dzsembori, ahol persze az ingyenes szűrések mellett szórakozásra is van lehetőség, felvilágosításra, edukációra, mindenre, ami kulcs lehet ahhoz, hogy egyrészt aki csak teheti, előzze meg a 2. típusú cukorbetegséget, ugyanakkor, ha már cukorbeteg, akkor tudjon jól élni vele. És a szűrőprogramok azzal együtt, hogy ma már gyógyszertárakban lehet vércukorszintet mérni, ami mondom, egy nagy áttörés volt, azóta már nagyon sokféle ingyenes szűrést csinálunk, illetve ami talán az egyik legfontosabb eleme lett az Egy Csepp Figyelem Alapítvány életének, az az oktatás. Hiszen ma Magyarországon mi oktatjuk minden oktatási intézményben a pedagógusokat arra, hogy hogyan kell ellátni a cukorbeteg gyerekeket. De emellett oktatunk középiskolásokat, általános iskolásokat is, hogy hogyan éljenek egészséges életet, vagy érzékenyítő programokon keresztül arra, hogy hogyan fogadják el a cukorbeteg társaikat. Tehát, hogyha ma meg kéne határoznom, hogy mi is az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, azon túl, hogy Magyarország egyik legfontosabb cukorbetegséggel foglalkozó szervezete és meghatározó szervezete, amelyet nemzetközi szinten és magyar szinten is nagyon előjegyeznek, akkor azt mondanám, hogy ez egyik legfontosabb diabétesz oktatással foglalkozó szervezet Magyarországon.
Ugye ott van a Praxis magazin is, azon dolgozol, hogy különböző félefajta betegségekről ezt a leplet valahogy lerántsd.
Az alapvető, amiért létrejött a magazin, az volt, hogy az emberek fejében nagyon sokféle tévhit él. És ezeket a tévhiteket lehet lerombolni, ha valóban tévhitről van szó, meg hát persze az is előfordul, hogy kiderül, hogy egyébként van alapja annak a feltételezésnek. És ennek próbáltunk utána járni, mert vannak evidenciák, amire azt gondoljuk, hogy ez biztos úgy van, de amikor egy kicsit utána nézel, akkor kiderül, hogy ma már a tudományos álláspont az például teljesen más. Az, nem tudom, a D-vitamin szedéssel, vagy a C-vitamin szedéssel kapcsolatban, általában a vitaminokkal kapcsolatban, most mondtam, csak egyetlen kiragadott példát. Nyilván nagyon sok kérdést vetett fel a COVID oltás körüli problémakör. Tehát tulajdonképpen az egészségről beszélni, betegségek megőrzéséről, vagy magukról a betegségekről, az egy végeláthatatlan folyamat, soha nem érünk a végére. Részben sajnos, persze, ugyanakkor azt is meg tudjuk mutatni, hogy milyen új utak vannak a gondolkodásban, a gyógyításban, hogy a mesterséges intelligencia mit hozhat majd az egészséggel kapcsolatban, az egészségügyben, hogy van-e értelme a hosszú életre való törekvésnek. Ezek mind olyan érdekes kérdések, amik újra és újra előjönnek. Látjuk, halljuk különböző podcastekben, de azt gondolom, hogy ez egy tévéműsor műsornak még mindig van létjogosultsága, mert nagyon-nagyon sok emberhez tud eljutni, és lényegében ez visszaigazolja a praxisnak a létrejötte, hogy ez igenis fontos. Miután ez egy az RTL-en futó, de teljesen saját gyártásban készülő műsor, éppen ezért a tavaszi évadot most kihagytuk, és tervezzük az őszi évadot, hiszen ez mindig azon múlik, hogy sikerül-e annyi szponzorációs hátteret összeszedni, hogy a műsor létre tudjon jönni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy erre tulajdonképpen folyamatosan szükség van.
Neked mennyire változott meg az életed, amikor kiderült, hogy cukorbeteg vagy? Nem találkoztál soha olyannal, hogy azt mondták neked, hogy ha cukorbeteg vagy, akkor nem dolgozhatsz nálunk, mondjuk? Vagy esetleg nem okozott ez problémát, amikor az RTL-hez kerültél?
A cukorbetegséggel kapcsolatban is nagyon sok tévhit él, és részben ennek köszönhető az a szomorú tény, hogy sokszor esnek a cukorbetegek diszkrimináció áldozatává. Mi annak idején az Ecsefigyelem Alapítványa például azért hoztuk létre a Belevalók programot, mert sok gyereket nem vettek fel az oldalba a cukorbetegség miatt, vagy odajáró gyerek diagnózisa után eltanácsolták, mert egyszerűen nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Mint ahogy mondtam is, ez ma nem fordulhat elő már, hiszen az alapítvány oktatja a pedagógusokat arra, hogy kell ellátni a cukorbeteg gyerekeket. De a diszkrimináció nyilván érheti az embert akkor is, amikor munkát keres, vagy akár már dolgozóként, ha ott derül ki valakiről, hogy cukorbeteg. Nagyon sok ilyen jelzést kapunk. Szerencsére, és ezt azért mondom általánosságban, mert engem nem ért diszkrimináció soha. De azért azt ne felejtsük el, hogy én egy nyitott közegben dolgozom, a média akármilyen is, de azért a média még mindig egy sokkal nyitottabb, befogadó világ, és éppen ezért fel sem merül, hogy bárki, bármilyen szempontból más, mint a többi ember, az megkaphatna meg egy feladatot, hogyha egyébként arra szakmailag alkalmas. Tehát annak idején, amikor az RTL-hez kerültem, akkor a főnököm tulajdonképpen nem is kérdezte ezt meg, csak én említettem, hogy egyes típusú cukorbeteg vagyok, és valamit mondott, hogy és ezt mennyire kell tudnia, vagy befolyásol-e engem ez a munkámban, azt mondtam, hogy nem, csak természetesen én az ezt is elmondom, és mondta, hogy ha bármilyen segítségre van szükségem, akkor szóljak, de ez semmilyen szempontból nem befolyásoló tényező. Tehát valójában a világnak úgy kéne működnie, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen betegséggel él együtt, vagy milyen a bőrszíne, a vallása, a nem identitása, ha szakmailag alkalmas egy feladatra, akkor azt meg kellene, hogy kapja.
Mi a legfontosabb üzeneted azoknak, akik cukorbetegként élnek, vagy éppen most diagnosztizálták őket?
A cukorbetegség az egész világon feltartóztathatatlanul terjed. Sajnos sokszor azt mondják, hogy ez egyfajta járvány, de hát az időjeles senki ne ijedje meg, nem lehet elkapni. Ez is egy tévhit. A cukorbetegséget semmilyen körülmények között nem lehet elkapni. A kettes típus megelőzésére azért a kezünkben ott van egy nagyon fontos eszköz, az egészséges életmód. Az egyes típus ellen nincs eszköz, hiszen nem tudjuk megelőzni, és gyógyíthatatlan még mindig a tudomány állása szerint, de reménykeltőek a kutatások, és én azt gondolom, hogy ezek is olyan dolgok, ami azért változni fog, hiszen a mi életünkben is nagyon sok minden változott, akár az eszközök, vagy a kezelések menete. Tehát egyrészt azt mondom, amit frissen felfedezett cukorbetegként még nehéz elhinni, hogy ez tényleg nem egy tragédia, sokkoló, ez igaz, meg kell tanulni feldolgozni együtt, a barátokkal, családdal, de nagyon jó kezelési lehetőségek vannak, lehet teljes életet élni, és az első sok után az ember megérti, hogy azért itt nem egy tragédiával áll szemben, hanem valami olyasmivel, amivel lehet teljes életet élni. És a gyerekeknek például mindig azt szoktam mondani cukorbeteg táborokban, hogy bármit elérhetnek, amit csak akarnak ezen a világon, hogyha egyébként odafigyelnek saját magukra.
Annyi mindennel foglalkozol, kénytelen vagyok megkérdezni tőled, hogy hogyan kapcsolódsz ki és mikor, mi az, ami feltölt a hétköznapokon?
Nagyon egyszerű trükkjeim vannak, én beülök a kedvenc kávézónkba, megiszom egy kapucsinót, és már jól is értem magam. Szóval olyan nagy dolgok nem kellenek szerintem a kikapcsolódáshoz, de például van egy nagyon jó partnerem, 5 éve a kutyánk, akivel muszáj is természetesen sétálni, de meg is szerettem valahogy ezt a sétálást, még néha esőben is, amilyen idő előfordul itt tavasztájéken. Szóval, hogy például, amikor a kutyával lemegyek csak úgy sétálni a szomszédos kis rétre, ahol csak úgy magunkban vagyunk, ő bóklászik meg, szagrászik, én meg csak sétálok, és tulajdonképpen nem gondolok úgymond semmire, az a 10 vagy 20 perc is teljes felüldülést jelent.
Picit visszatérek a szakmázáshoz. Mennyire látod másként a szakmát ma, mint amikor elindultál? Ha mondjuk összehasonlítanád a 90-es éveket a mai médiavilággal, mi lenne a legnagyobb különbség, illetve meddig szeretnél képernyőn lenni, a médiában dolgozni? Bennem ez is egy kérdés. Meddig lehet valaki híradós?
Élete végéig. Tehát valójában a híradónak nincsenek korbeli határai, sőt, tulajdonképpen annál hitelesebb valaki, minél több időt töltött el ebben a szakmában. Hogyha megnézzük a nemzetközi példákat, azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb mérce, hogyha innen nézzük. Persze, hát természetesen mindig van utánpótlás, és jönnek a idézőjelben fiatalok, mert erre megint azt mondom, hogy nálunk azok kerülnek képernyőre mindig, akik korábban már riporterként dolgoztak, tehát nem a 20 évesek, hanem azok, akik már valamit letettek az asztalra. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy híradózni bármeddig lehet. A határt inkább azt szabja, hogy meddig tudsz kíváncsi maradni. Ha elveszíted a kíváncsiságodat, meg az érdeklődésedet, akkor valószínűleg el kell gondolkodni, hogy ezt be kellene fejezni. De szerencsére nálam erről nincsen szó. Mi változott meg? Minden. Nem lehet a 90-es éveket, ilyen 93-ban már tévéztem, 95-ben kezdtem Pécsen, 98-ban az RTL-nél, 2025-öt írunk, nem lehet összehasonlítani az akkori és a mostani helyzetet. Az én helyzetem abból a szempontból nem változott, hogy ma is egy szakmailag elismert és nagyon-nagyon jó helyen dolgozom, ez az RTL iradó, de a teljes média helyzetet nem lehet összehasonlítani a 90-es évekével, úgyhogy ebben nem is mennék vele, mert értelmetlen lenne.
Mit tanácsolnál a fiatal újságíróknak, akik hiteles médiában szeretnének dolgozni?
Hát nagyon igyekezzenek, hogy találjanak maguknak egy jó helyet.
A televíziós híradózás világa gyorsan változik, de azt hiszem, hogy egy dolog állandó, a hiteles és felkészült újságírókra mindig szükség van. Erős Antónia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy első erdélyi interjúdat velem rögzítetted.
Én köszönöm, hogy meghallgattatok, és mindenkinek minden jót kívánok.
Vigyázz magadra, jó munkát!
Köszönöm szépen!